Isten igéjét olvasom János könyvéből a 6. rész 35. versétől az 51. verséig. Jézus ezt mondta nékik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgulódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: én vagyok a kenyér, amely a mennyből szállott le. És ezt kérdezték: nem Jézus az, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: ne zúgulodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonz őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, dicsérünk és magasztalunk téged a gyülekezet közösségében, és áldunk téged a te megtartó gondviselő kegyelmedért, hogy napról napra adsz kenyeret az asztalunkra, és amellett, hogy a fizikai szükségeinkről gondoskodsz, a lelki szükségeinkben sem hagysz magunkra minket. Köszönjük, hogy adsz lelki kenyeret. Köszönjük, Atyánk, hogy adtad Jézus Krisztust, az élet kenyerét nekünk. Köszönjük, hogy adtad őt, hogy örök életünk lehessen. És köszönjük, hogy napról napra adod a te igédet, amiben megérthetjük azt, hogy merre akarsz vezetni, hogy mit akarsz az életünkkel, és beszélsz velünk, és szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy nem kell éheznünk lelkileg, és bolyonganunk, és keresnünk valamit, amivel megoldhatjuk az éhségünket és a szomjúságunkat, ami a lelkünkben van. Köszönjük, hogy megelégítesz minket, és légy áldott most, hogy itt lehetünk, és azért lehetünk itt, hogy ma is szólíts meg bennünket a te igédből. Megvalljuk előtted a mi éhségünket, szomjúságunkat, szükségünket arra, hogy csak akkor élünk, és csak akkor elevenedünk meg, hogyha konkrétan és világosan beszélsz velünk, és a te igédet adod nekünk, ha magadat adod nekünk. Megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van a te életet adó és megelevenítő szent lelkedre, ami nélkül nem tudjuk megérteni a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel lehetünk most itt, hogy adod nekünk magadat. Így imádkozunk hozzád, és így könyörgünk most, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy légy közöttünk, az Úr Jézus nevében. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, Ézsaiás könyve 40. fejezetéből, a 27-től a 31. versig terjedő szakaszból. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Kedves gyülekezet, az elmúlt napokban is, konkrétan az elmúlt napon, hogyha bekapcsoltuk a televíziót, vagy részt vettünk az augusztus 20-ai ünnepség sorozatban, akkor nagyon sokszor láttuk a kenyeret, hiszen ezen az ünnepen nem csak az államalapítást ünnepeljük, nem csak Szent István ünnepe ez, hanem az új kenyér ünnepe. Pénteken, amikor a Biblia órán együtt voltunk, akkor erről beszéltünk, és beszélgettünk arról, hogy kinek mi jut eszébe a kenyérről, milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatban, és egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ebből ki. És valóban ezen az ünnepen ez a szimbólum óhatatlanul előjön és előkerül, és előttünk van. És nagyon-nagyon sokszor és sokan szerették volna azt, hogy ezt az ünnepet is akár kisajátítsák, vagy a saját szolgálatukba helyezzék, és a legkülönbözőbb korokban appellálnak arra a hatalmak, az erősek, hogy a kenyeret valamilyen módon saját maguktól származtassák, hogy hangsúlyozzák azt, hogy ebben az országban, vagy ezen a helyen mi vagyunk azok, akik biztosítjuk azt, hogy legyen kenyér. Mi vagyunk azok, akik megengedjük azt, hogy legyen mindennapi betevő. Mi adjuk az élet feltételeiteket. Mi adjuk meg a jövőt. Mi adjuk meg a lehetőséget az életre. Hiszen a kenyér az életet jelenti, az élet legalapvetőbb szükségeinek a betöltését. És a keresztény ember, amikor akár ünnepel, akár ezen az ünnepen jelen van, vagy részt vesz, vagy a kenyér kérdésre tekint, akkor mindig hálaadással tekintet erre az egészre, és köszönettel Isten felé, tudva azt, hogy jöhetnek akármilyen rendszerek, lehet akármilyen változás, akkor is, minden időben és minden helyzetben Isten az, aki adja a kenyeret, aki az élet forrása, fizikailag is, vagy lelki értelemben is, aki gondoskodik rólunk. Ő adja meg az életfeltételeinket. Az ő kegyelméből, az ő gondviselő kegyelméből élhetünk, és lehetünk azok, akik vagyunk. Ugyanakkor, ha akár a közvetlen környezetünkre, akár a tágabb világra tekintünk, akkor rájöhetünk, hogy ez a kép sokkal árnyaltabb. Hiszen Isten amellett, hogy természetesen gondviselő atyánk is megadja az életfeltételeinket, és megadja azt, amire szükségünk van, sokszor megengedi, hogy ezért küzdjünk egy kicsit, vagy akár nem is kicsit. Megenged kisebb-nagyobb küzdelmeket ezen a területen, és ha világszinten nézzük ezt a kérdést, akkor bizony nagyon sok küzdelem van az alapvető javakért, az alapvető szükségletekért a világban. És úgy tűnik, hogy ezek a küzdelmek egyre nagyobb lesznek. Egyre nagyobbak lesznek, és eközben az igazságtalanságok egyre nőnek, a világ bizonyos részein az emberek egyre inkább dőzsölnek, máshol pedig ezrek és tízezrek halnak éhen. És ha az ember helyzetét és az ember szerepét tekintjük így a kenyér kérdésben, akkor azt látjuk, hogy amint az ember ebbe beleavatkozik, akkor alapvető dolgok borulnak fel a természet rendjében. Pusztul a teremtett világ, olykor úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlan módon. Mi azonban, akik a kényelmes és úgy tűnik, hogy civilizált Európában élünk, sokszor távol vagyunk ezektől a nagy harcoktól. Távol vagyunk a harmadik világnak az éhezőitől, akiknek nincs meg a mindennapi betevőjük. Távol vagyunk azoktól a területektől, ahol a környezetszennyezés iszonyatos méreteket ölt. Ugyanilyen távol vagyunk ezektől, mint attól az alapvető érzéstől és alapvető élethelyzetből, ami az új kenyér ünnepét szülte. Tudniillik azt a hálát, amit az arató élhet át, amikor elveti a magot és gondozza, és aztán amikor megérik a termés, akkor bearatja, és hálás az Istennek. Ettől is távol vagyunk már. Mi egy ennél sokkal bonyolultabb világban élünk. Mert egyrészt egy hihetetlen biztonság és jólét vesz bennünket körül. Gondoljuk csak el, hogy milyen kiváltságosak vagyunk a Földön érő lassan 7 milliárd ember közül, amikor tényleg nagyjából megvan a mindennapi betevünk, van tiszta vízünk például, amit ihatunk, ami a világ sok részén a legnagyobb kincs és háborúkat vívnak érte.
jó esetben dolgozunk, fizetést kapunk, és a megszerzett javainkat arra költjük, amire szeretnénk. Van egyfajta szabadság, amiben részünk lehet, ami az emberi történelem során nem túl sokaknak adatott meg. Másrészt egy olyan fajta bizonytalanságban kell élnünk a mindennapjainkat, amit hosszú távon nagyon-nagyon nehéz elviselni, és ennek a fajta jólétnek a része ez a bizonytalanság. A munkahelyeket egyik napról a másikra el lehet veszteni, és ha bekapcsoljuk a híreket, akkor nem hallunk másról, mint pánikoló tőzsdékről, lassan uzsorásként viselkedő bankokról, hitelválságról, meg olyan dolgokról, aminek nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én sokszor a felét sem értem. A lényeg az, hogy az a fajta jólét és biztonság és szabadság, ami a részünk, ez egy nagyon törékeny dolog, és egy nagyon bizonytalan dolog. És azt látjuk, hogy sokszor a világnak az anyagi része, az anyagi oldala olyan hatalmasoknak, olyan pénzügyi nagyoknak a kezébe van, akikről nem lehet tudni, sokszor azt sem, hogy kik, illetve, hogy milyen szándékkal vannak azok felé, akik a sor végén vannak, az egyszerű emberek felé. Mit mondhatunk akkor, és hogyan tekinthetünk így erre az egész kenyér kérdésre? Hogyan tekinthetünk arra, hogy mi a helyzet a jövőnkkel? Hogyan tekinthetünk az életünkre, a létbiztonságunkra ebben a nagyon kettős élethelyzetben? Ha őszintén magunkban nézünk, és a környezetünkre, a testvéreinkre, a gyülekezetben, vagy az ismerőseinkre, akkor egy nagy, mély és megterhelt sóhaj hathatja el a szánkat. És ez a sóhaj beszél arról, ami körülvesz minket, amit már előbb említettem, a bizonytalanságról, ami a mindennapjainknak a része, azokról a terhekről, amit el kell hordoznunk, egzisztenciális téren is akár, nyomorúságokról, kilátástalanságról, csüggedésről, és még ki tudja, hogy mi mindenről. Sóhaj. És ez a sóhaj nem most hangzik el először, nyilván a világtörténelemben is. Valamilyen módon a felolvasott igénkben is ott van ez a sóhaj. Elhangzott Ézsaiás korában az ő népének az ajkáról, Isten népe ajkáról, akihez Isten a prófétát küldte. Mert részleteiben lehet, hogy más élethelyzetben vannak, és más miatt van bennük ez a sóhaj. De ugyanaz a megállapítás fogalmazódhat meg Izrael életében, mint amit saját életünkre, saját helyzetünkre, vagy a környezetünkre nézve megfogalmazhatunk, mégpedig az, hogy lehet, hogy elhagyott minket az Isten. Rejtve van sorsunk Isten előtt. Úgy nagy vonalakban persze tud rólunk, de részleteiben, mintha nem mindig foglalkozna velünk. Így fogalmaz meg, és jobban megérthetjük, és átérezhetjük Ézsaiás korának, babiloni foglyoknak a panaszénekét a 137. Zsoltárban. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról, idegen földön? Elhagyatottság és teljes reménytelenség. Hol van az Isten szabadítása? Hol vannak az Isten ígéretei? Hol van az Isten szövetsége? Mintha Isten egy olyan hatalmas úr lenne, akit valami hihetetlen angyali bürokrácia venne körül, és egyszerűen az ügyünk, mintha nem kerülne Isten elé. Nem éreztétek már ezt olykor, hogy imádkozom, és nem került még eléd, Uram, ez az irat, vagy nem hallottad meg? Vagy lehet, hogy elé került, de valamiért azt a pecsétet nyomta rá Isten, hogy elutasítva. Mintha valamiért nem lennék elég jó neki, vagy nem lennék kedves neki, és ezért nem figyel rám. Nekem miért nehezebb, mint másnak? Miért van az, hogy másnak könnyebben megynek a dolgok, vagy legalábbis úgy el van olyan semlegesen? Miért nekem jutottak a terhek? Sóhaj. A tehetetlenség, a kiszolgáltatottság sóhaja. És keresztény emberként ezt sokkal nehezebb megélni, azt gondolom, mint Isten nélkül, mert ha Isten nélkül élem az életemet, akkor én megpróbálok mindent megtenni, néha okolom a körülményeket, vagy másokat, én küzdök, nekem vannak céljaim, amiket vagy elérek, vagy nem, de hogyha úgy élem át ezt a kiszolgáltatottságot és ezt a nehézséget, hogy odaadtam Istennek az életemet, esetleg még szolgálom is őt, és mind eközben érnek ezek a bajok, akkor sokkal-sokkal nehezebb. Erre a sóhajtásra és erre az élethelyzetre és erre az életérzésre nincs más visszhang, mint az Isten szabadítása. Az Isten szabadítása, amit nagyon sokszor, nagyon sokféle módon átélhetett Izrael népe is, és ami mindenkié, aki az Isten gyermeke. Erről a szabadításról szeretnénk most beszélni nektek, és ennek a szabadításnak három dimenziójáról az ige alapján. Az első dolog, amit a felolvasott ézsaiási szakasz elárul nekünk, hogy az Isten szabadításának valahol a szívünkben és az elménkben kell kezdődnie. Az Isten szabadítása az elménk, a gondolkodásunk megváltozásával kezdődik. Olvastam egy példát egyszer arról, hogy milyen akadálya lehet a megértésnek az ember beszűkültsége, mennyire szükség van arra, hogy néha más szemszögből lássuk az életünket. A gondolkodásmódunknak a beszűkültsége nagyon sokszor akadályá válhat egy helyzetben. Így szól a történet, egy ember jegyet foglalt egy hajóútra az Atlanti óceánon, és csak annyi pénze volt, ami éppen a jegyre volt elég, valamint egy nagyon-nagyon kis élelemre, egy kis kenyérre. Az utazás első napján még friss volt a kenyér, beosztotta az útnak a napjaira. Aztán ahogy ment a hajó egyik napra a másikra, persze nem tudta tartani ezt a beosztást, és nagyon hamar felemésztette azt az adag élelmet, amit magával vitt, azt a szegényes élelmet, és bizony elkezdett éhezni. És látta napról napra, ahogy a felszolgálók viszik az ebédlőbe a jobbnál jobb ételeket, sült húsokat, mindenféle finomságot a hajó vendégeinek, és eljutott egy olyan pontra, amikor már annyira éhes lett, hogy odament az egyik felszolgálóhoz, megragadta, és azt mondta neki, bármit megteszek, hogy kaphassak az ételből. Ha kell, akkor felmosok, szobát takarítok, mosogatok, mindent megteszek. A felszolgáló értetlenül nézett rá, ugye ön vett jegyet, nem? Hiszen az étkezés benne van a jegy árában. Nos, ebben a történetben az előzetes ismeretnek a hiánya volt az, ami megfosztotta ezt az embert a jótól. Izrael életében viszont volt előzetes ismeret. Ott nem ez a fajta beszűkültség van. Volt egy előzetes ismerete és igazsága Istenről, és tudta azt, hiszen nemzedékről nemzedékre átadta egymásnak Izrael népe azt, hogy milyen az Isten, hogy mi az Isten szövetsége. És mégis, ahogy olvastuk a próféta szavát, úgy tűnik, mintha nem emlékezne erre a nép. Mintha valahogy nem emlékezne az Isten igazságára. Bizonyára nem amnéziával van dolgunk, hanem talán azzal, hogy egy olyan élethelyzetben, mikor a mindennapi körülmények és tapasztalások nem igazolják az Isten igazságát, meg a szabadítását, akkor nagyon-nagyon nehéz erre emlékezni. És ez nagyon fáj, hogy miért van ez az ellentét, miért van ez a diszonancia. És ilyenkor az ember inkább megpróbál nem emlékezni, és úgy tesz, mintha ez az egész nem is lenne. Az ígéretekre és a szövetségre való emlékezés olykor fájdalmas is lehet. Ezt mondja a próféta, miért mondod ezt? Nem tudod, nem hallottad. Az a jó és az a kegyelem, hogy ha tényleg nem hallották volna, akkor biztos, hogy Isten megismételte volna ezeket a szavakat. És hogyha te most, aki itt ülsz, tényleg nem hallottad még, hogy Isten szabadító Isten, és hogy kicsoda az Úr és mennyire szeret, akkor jó híreim vannak a számodra, mert megszólít téged az evangélium, az örömhír. Hogy van egy erős, szabadító Isten, aki szeret téged, akinek fontos vagy, és aki Jézus Krisztusért elfogad téged, megbocsátja a bűneidet, és ő a kezében tart téged, és az ő kezében van az életed, nem pedig a körülmények határozzák meg azt csak. Pedig már hallottad, sokszor hallottad ezt az üzenetet, és az Isten igazságait, akkor szabadulnod kell az elmédet, a gondolataidat, a szívedet megkötő félelmektől, a hitetlenségtől, a bénító fájdalomtól, hogy ez az egész nem igaz rád, vagy hogy nem teljesen igaz rád. Azt mondja Pál is, változzatok meg a ti értelmetek megújulásával. Erről van itt is szó. Mert nyilván ebben az egészben ott van az ember hitetlensége, ott van az ember szívének a rossz állapota, mondhatjuk így, hogy a szívünk keményedik meg. De mégis itt az ige arról beszél, hogy ne felejtsd el, emlékezz arra, amit az Isten mondott. Mert lehet, hogy a bajban vagy a nyomás alatt, a nyomorúságban az érzelmeid hullámoznak, és össze-vissza vannak, és tényleg azt se tudod, hogy mit érzel. Egyszer ezt, egyszer azt. De Isten ilyenkor ezt mondja, hogy emlékezz, használd az értelmedet. Nem véletlenül mondja ezt, hiszen a hitünknek az alapja, az nagyon sokszor az az ismeret, amit Isten ad. Az Isten kijelentése, aminek egy nagy-nagy-nagy része ismeret. Az Isten igazsága. Ne engedd ezt feledésbe merülni. Ne engedd és élesz fel az elmédet a tompultságból. És kérd Isten szent lelkét az áldott emlékezésre. Mert ebben van a szabadításnak az egyik dimenziója. Hogy felélesszük az elménket. Meg kell szabadulni az elménk tompultságából. Helyre kell állnunk azt, hogy gondviselő, szabadító mennyei atyánk kezében van nem csak a jelenünk, de a jövünk minden részletével együtt. Ha az ember engedi, hogy a kétségek győzzenek felette, és nem indul el ebbe az irányba, hogy megváltozzon az elméje, az értelme, a szívvel együtt, akkor kétféle hitetlenségbe eshet. Vagy azt mondja, hogy innentől fogva nekem semmi nem fog sikerülni, lemondok arról, hogy jól menjenek a dolgok, és igazából sodródom, és történjen, ami történik, Isten elhagyott, és így megy tovább az életem. Vagy a másik hitetlenség, hogy azt mondom, hogy hát, úgy is lesz majd valahogy, igazából nincs is nekem annyira szükségem az Isten szabadítására és beavatkozására. Mind a kettő ugyanaz a hitetlenség, és Isten őrizzen meg minket ettől. Ne menjünk el ebbe az irányba, hanem valóban változzunk meg, értelmünk megújulásával, és emlékezzünk rá, és ne felejtsük el, hogy kicsoda a mi szabadító Istenünk. És jól tudom, hogy ez mennyire nehéz harc, akkor, amikor nagyon nehéz egyszerűen elfogadni azt, ami ér minket meg, ami körülöttünk van, nem, hogy még legyen erőnk megváltozni. Mégis, hogyha el tudunk mozdulni saját magunktól, az aktuális nehézségeinktől, és nem engedjük ezt a beszűkülést, nem engedjük az elménknek az elhomályosulását, akkor el tudunk jutni Isten szabadításának a második ilyen dimenziójához, a második fontos lépéséhez, hogy megérthetjük és elfogadhatjuk azt, hogy ő benne vagyunk. Megérthetjük és elhihetjük, hogy bár emberi akciók és reakciók határozzák meg a világ működését, és a természeti törvények és emberi okozat hatnak a világban, akkor is mindent a mindenható Isten tart a kezében. Ő a mi közegünk. Ő, aki nem csak az egyes ember tartja a kezében, nem csak egyes ember sorsait, hanem minden ő benne van. Egyszer egy egyetemi előadáson egy keresztény professzor beszélt, egy pszichológus az ember működéséről, és ő nem mondta el, nem árult el, hogy keresztény a hallgatóinak, de hát nyilván rá lehetett jönni, és a hallgatók között volt egy nagyon lelkes ifjú hívő, aki állandóan jelentkezett, és mindig megkérdezte azt, hogy professzor úr, hol van az ön rendszerében Isten? Hiszen ezt a szót nem mondta így el. Hol van az ön elméleteiben Isten? És a professzor nem válaszolt nagyon erre a kérdésre, csak folytatta a mondani valóját, és egy ilyen kérdés alkalmával az egyik társa megkérdezte a professzort, hogy kommentálhatja ezt a kérdést, engedélyt kapott rá, és azt mondta a kérdezőnek, tudod, az a jó, hogy nem Istent kell keresni a rendszerben, hanem az egész rendszer van Istenben. És valahogy így van ez a világgal, hogy nem az Isten egyes cselekedeteit kell keresni, hogy hol van most az Isten, hogy segít most az Isten, hogy áll mellettem most az Isten, hanem el kell hinnünk azt, hogy az egész rendszer Istenben van. Tőle, általa és érte van minden, mondja Pál. Benne vagyunk is, az ő kezében tart minket. Így prédikál erről az aténieknek az apostolok cselekedeteiben. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkész alkott a templomokban. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha ezt az igazságot megragadjuk hittel, és elfogadjuk, akkor egy nagyon fontos lépést tettünk meg. Elhittük, hogy Isten tényleg mindenek felett úr. Tényleg minden az ő kezében van. És ezért minden az én javamat szolgálja, hiszen én az ő gyermeke vagyok. Nincs ennél nagyobb biztos életbiztosítás, és bármi, amit tehetnénk, mint belesimulni az örökkévaló Isten karjaiba, és elhinni és elfogadni azt, hogy ő benne vagyunk. Jézusért ráadásul így szólíthatjuk meg ezt az Istent, hogy Atyám, ismerhetjük őt. Atyám, tudom, hogy a kezedben vagyok, és mindent a kezedbe tartasz. Azt gondolom, hogy nem kell ennél több. Isten az, akinek mondja magát, és miközben kezében tartja az egész rendszert, az egész világot, és mindent, ami ér, és ami történik. Eközben az ő tervei ott vannak ebben a rendszerben, ami annyira bonyolult, hogy nem tudjuk kifürkészni sem. De tudhatjuk, hogy Isten, aki mindent a kezében tart, véghez viszi a terveit az életünkön. És ő hatalmasabb mindenféle pénzügyi erőknél, vagy betegségeknél, vagy ellenségeknél, vagy szenvedésnél. Ő benne vagyunk. És hogyha ebben meg tudunk nyugodni, és ezt el tudjuk hinni, és el tudjuk fogadni, akkor érthetjük meg, és tapasztalhatjuk meg azt, hogy az Isten szabadításának van egy különleges dinamikája. Ez a harmadik dimenziója az Isten szabadításának, amit megláthatunk ebben az igében, amit olvastunk. Ez pedig az, hogy Isten szabadítása az erő és az erőtlenségnek a dinamikájában tapasztalható meg. Elfogy az erő, és aztán adatik az erő. Nincs erő, nincs meg az, amire szükségem van, és aztán mégis meg lesz, és mégis megkapom. Mindenkinek elfogy az ereje, mindenki ellankad, azt mondja az ige, még a legkiválóbbak is. Legfeljebb egy kicsit később, mint a nem annyira kiválóak. Mindenki kerül krízisbe, legfeljebb nem látszik rajta. Mindenki eljut az ereje végéhez, a határaihoz, a tűrőképességének a végéhez. Mindenkinek kifogy egyszer a szeretet tankja, és elfogynak a belső tartalékai, ez teljesen világos. És az is, hogy Isten nélkül ennek a folyamatnak valahol nincsen folytatása. Mert lehet, hogy valaki Isten nélkül élve az életét talál olyan forrásokat, ahol újra tölti magát, de nagyon hamar kimerül, és újra falakba ütközik, a saját korlátainak a falaiban. De azt mondja az ige, hogy akik az Úrban bíznak, azok olyan erőt kapnak, ami nem e világi. Az erőtlenségeikre, a gyengességeikre, a kiszolgáltatottságaikra válaszul az Istentől jön az erő. Akik az Úrban bíznak, erőt kapnak, és szárnyak ellenek, mint a saskesejük. Jövőt kapnak. Akik az Úrban bíznak, azok nyitott ajtókat kapnak, teret kapnak. Hogyha szárnyak ellenek, akkor van tér, ahol repüljenek. Szabadságot kapnak. Akik az Úrban bíznak, azok reménységet kapnak. Erőt kapnak megváltoztatni a saját berőszült gondolkodásukat is. Erőt kapnak elengedni földi kincseket és körülményeket, amiket úgysem változtathatnak és amiket úgysem tarthatnak meg. Akik az Úrban bíznak, azok erőt kapnak őszintének lenni egymáshoz és Istenhez. Erőt kapnak dönteni, amikor kell. Erőt kapnak beismerni és megbánni a múltnak a hibáit és a bűneit. Erőt kapnak szeretni. És ez az erő, amit az Isten felé forduló és az Istenbe bízó ember kap, egy teljesen irreális erő, ha ezt mondhatom. Hiszen futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Ilyen nincs a Földön. Ilyen nincs. És ebből látszik, hogy nem e világi erőt kapunk csupán, hanem ha Isten felé fordulunk, hogyha nem felejtjük el az ő ígéreteit, hogyha elfogadjuk, hogy ő benne vagyunk, és ő tart meg minket, és felé fordulunk, akkor mondhatom ezt, hogy természetfeletti erőt kapunk. Segítséget Istentől. Olyan erőt, aminek nem mi vagyunk a forrásai, és nem is a környezetünk a forrása. Isten megelevenítő szent lelke az, amit ad nekünk, és ezáltal adja az erőt, a szeretetet, és szárnyakat ad nekünk. Ő lehet a forrásunk, az igazi élet bennünk és körülöttünk is. Amikor ezeket a szavakat halljuk, lehet, hogy még mindig azt érezzük, hogy ez távol van tőlünk. És nagyon jó hallani ezt, és annál nehezen elfogadni, és azt mondani, hogy igen, ez tényleg valós. Pedig ez az erő, a szabadításnak az ereje az olyan nagy, hogy nem csak erre a földi életre elég, hanem az örök életre elég. Jézus Krisztus az élet kenyere, az a mennyei kenyér, ami ahhoz kell, hogy elérjük az örök életet, és Isten szabadításának az ereje rajta keresztül egészen az örökké valóságig vezet minket. Odáig futunk, odáig szárnyalunk. A boldog öröklét lesz az egyébként valószínűleg, amikor majd átélhetjük ezt, hogy futunk és nem lankadunk meg, járunk és nem fáradunk el. Ide vezet bennünket ez az ige. Mit kezdjünk tehát akkor, hogyha talán már hisszük és el tudjuk fogadni, és azt mondjuk, hogy igen, ez az Isten szabadítása, tényleg az övé vagyunk, tényleg ad erőt, de most még mindig nehéz. Azt gondolom, hogy minden a bizalmon fordul meg, az emberi kapcsolatokban is. Nem az a kérdés sokszor, hogy éppen mi történik két ember között, hanem hogy tényleg megbíznak-e egymásban. És az Istennel való kapcsolatban is minden a bizalmon fordul meg. A bizalmat pedig egyszerűen el kell kezdeni. Mondani kell értelemmel, hittel, reménységgel, hogy bízom benned, Uram. Bízom, mert tudom, hogy Te vagy a szabadító Isten. Egyszerűen rád bízom magam, és várom az erőt. Nekem elfogy az erőm, de Te megerősítesz. Akkor is rád bízom magam, ha már sokszor megtettem, és nem mindig alakultak úgy a dolgok, ahogy emlékszem, Te ígérted, vagy ahogy én elvártam. De akkor is tudom és hiszem, hogy Te vagy a szabadító Isten. A bizalom repülés, a bizalom szárnyalás. El kell engedni magunkat, rá kell bíznunk magunkat, hogy megtart. A babiloni foglyoknak a panasz énekét végül Isten átváltoztatta hála énekre. Elküldte hozzájuk a prófétát, és visszavitte Izrael népét az ő földjére. És bizonyára az a nemzedék is, aki sóhajtozott, vigasztalást nyert az Istentől. Erőt és kiutat kaptak. És én hiszem azt, és ez az imádságomnak a tárgya, és az a kérésem Isten felé, hogyha a sóhajunkban hasonlítunk talán ahhoz a néphez, aki azt érezte, hogy rejtve van a sorsa Isten előtt, hogy nem feltétlenül hallgatja meg az Isten, akkor ne csak a sóhajtásunk, hanem a háladásunk is csengjen össze a babiloni foglyok énekével. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Amen. Imádkozzunk. Taníts minket repülni, szárnyalni, bízni benned, Urunk. Szükségünk van erre, mert újra és újra csak leragadunk, és elfelejtjük azt, hogy tudunk repülni, hogy tudunk úgy felülemelkedni körülményeken és mindenféle emberi korlátokon, reménytelenségeken, ahogyan ember nem képes rá. Hát a kegyelmedből ez lehetséges, és annyiszor megtapasztaltuk ezt, hogy úgy vezettél át élethelyzeteken, úgy emeltél át minket szakadékok felett, hogy szinte meg se éreztük. És köszönjük, Urunk, hogy vannak ígéreteink, hogy a te szabadításodat sokszor
megtapasztalhattuk. Bocsáss meg azt, amikor feledékenyekké válunk, és amikor tényleg beszűkülünk a saját élethelyzetünkre, saját magunkra tekintünk, és nem jut erőnk másra, csak a sóhajtozásra. Meg vagyok előtted, Urunk, hogy sokszor elfelejtjük azt, hogy nem csak a körülményekről van szó, hanem vannak bűneink is, amik elválasztanak tőled, és ami bűneink is, falak is, akadályok lehetnek közötted és közöttünk, vagy mások felé is. Ezért most is bűnbánattal is jövünk eléd, és könyörgünk, Urunk, hogy tisztíts az életünket, és szabadíts meg minket mindattól, ami elválaszt tőled. Szabadíts meg a szeretetlenségtől a szívünkben, szabadíts meg minket a hálátlanságtól, az önzőségtől, amikor tényleg csak magunkra tudunk tekinteni. És könyörgünk téged, Urunk, hogy add nekünk azt a biztonságot, annak a biztonságnak a tudatát és az érzését is, hogy te benned vagyunk, hogy nem eshetünk ki a te kezedből, hiszen az egész világ benned van. És könyörgünk azért, Urunk, hogy hadd tudjunk valóban egyszerűen bízni benned és megújítani a bizalmi kapcsolatot veled. Urunk, imádkozunk nem csak magunkért így, hanem azokért testvéreinkért gyülekezetben, akik nehéz helyzetben vagy nehéz körülmények között vannak, hogy állj melléjük és hadd tapasztalják meg a te szabadításodat. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik gyászt hordoznak a szívünkben. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik közel voltak hozzád, de most eltávolodtak, és akár fizikailag sincsenek itt a gyülekezet közösségében. És így könyörgünk hozzád, ami egész református népünkért, és ami magyar nemzetünkért is, hogy tapasztalják meg minél többen azt, hogy te benned van az erő, hogy te benned van a reménység, hogy te benned van az élet, és senki más nem adhatja meg ezt a biztonságot, csak te. Kérünk, hogy így maradj velünk, és őrizd meg bennünket, Urunk, minden napjainkban. Áld meg azokat, akik készülnek az iskola kezdésre, azokat a családokat, akiket most ez köt le leginkább. Áld meg a mi gyülekezetünket, a mi terveinkben, az építkezésben, a lelki építkezésben is, mindazokban a feladatokban, amit előttünk állnak. Maradj velünk, szabadító Istenünk, az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.